Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Én Molnár Gábor vagyok, a mai Reggeli Monitor Extra szerkesztő műsorvezetője. Ezúttal is a hét legérdekesebb témáiból és beszélgetéseiből válogatunk. Egy időutazásra hívom önöket, némileg unortodox módon. Ugyanis egy kicsit visszatekintünk az adásunk első felében, méghozzá az Audi Hungária 2023-as esztendejére. Ezt követően pedig homlokegyenest másik irányba indulunk az időhorizonton, ugyanis már javában tart a magyar labdarúgó válogatott felkészülése a nyári Európa-bajnokságra. Egy egykori labdarúgó válogatott játékos segítségével azt elemezgetjük, azt pedzegetjük, hogy miként alakul ez a felkészülés, és miként alakulhat majd a nyári kontinens viadal. Most már ne menjenek sehova, hiszen azonnal kezdünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó évet zárt a győri Audi Hungária. Árbevételük csaknem 8%-kal nőtt 2023-ban az előző évhez képest, adózott eredményük pedig 11 millió euróval lett több. 1,7 millió motor gyártottak, ebből 110 ezer már elektromos volt. A cég 2026-ban gyárt utoljára új autót belső égésű motorral, utána már csak elektromos változatokat engednek ki a kapun. Lőre Péterrel, az Audi Hungária ZRT külső kommunikációs vezetőjével Péli Nagy Kata beszélgetett.
Mihály Bréma, az Audi Hungária ZRT igazgatóságának elnöke, ugye a minap, amikor a cég eredményeiről tartott beszámolót, azt emelte ki, hogy a tavalyi év kihívásokkal volt teli. A háború, az orosz-ukrán háború, az Európai Unió által hozott szankciók, a logisztika, az ellátási láncok, az akkumulátorok, az átállás, ugye az elektromos motorok gyártására, majd ezeket mind majd érinteni is fogjuk, de alapvetően mi határozta meg az Audi Hungária tavalyi évének eredményeit?
Az Audi Hungária egy sikeres évet zárt, egy komplex évet tudhatunk magunk mögött. Az eredményességünket elsősorban azt határozta meg, hogy mind a motorgyárban, mind a járműgyárban nagyon magas szintű volt a termelési volumen. A járműgyárról elmondhatjuk, hogy ott tulajdonképpen rekordszámú autó hagyta el a gyártósorokat. Azt gondolom, hogy egy termelővállalat sikereit elsősorban azt határozza meg, hogy milyen volumenben tudja azokat a termékeket gyártani, amelyeket ebben a nemzetközi koncern, Volkswagen Audi koncern termelési hálózatában gyárthat. Ez egy magas volumen volt, azt gondolom, hogy ez meghatározó volt a sikerben.
Ugye hát azért önök nem csak járműveket gyártanak, hanem motorokat is, hiszen a koncern központi motorszállítója az Audi Győrben. Nagyon függnek attól, hogy a központi és egyáltalán a koncern állapota, megrendelései állománya hogyan alakult, tehát ettől függ az önök sikeressége is.
Így van. 30 éve gyártunk Győrben motorokat, és nem csak a Volkswagen Audi koncern, hanem a világ legnagyobb motorgyára működik Győrben, egy nagyon széles portfólióval. Egyébként ez erősségünk a Volkswagen koncernen belül, mi 3 hengerestől egészen 10 hengeres motorokat is gyártunk, Otto és dízelmotorokat, és természetesen idestova már csak nem 5 éve elektromos motorokat. Ha számokról beszélhetünk, akkor a Volkswagen koncern egy évben összesen gyárt 9 millió gépjárművet, és ebből a 9 millió gépjárműből 1,6-1,7 millió motor itt Győrben készült. Ez adja az erősségünket, a motorgyártással lettünk nagyjá, ehhez értünk nagyon, és azt gondolom, hogy ebben nagyon versenyképesek vagyunk a Volkswagen koncern más motorgyártó vállalataival való összehasonlításban is.
Hogyha már a motorgyártásról van szó, és ugye több fajtát is említett, a struktúráját tekintve az elektromos hajtású milyen arányt foglalt el, illetve változott-e ennek az aránya a gyártási folyamaton belül?
Természetesen változik az arány, hiszen változik a járműipar, és változik a járműipari portfólió is. Az Audi Hungária motorgyártása különösen érintett ebben, egy transformáció kellés közepén vagyunk az elmúlt évben. Közel 1,7 millió motort készítettünk, és ebből több mint 110 ezer már elektromos hajtás volt, az arányuk pedig évről évre nő, ahogy nő egyébként az Audi jármű palettájában is az elektromos hajtással készült autóknak a részaránya. Ehhez igazodunk mi is. Hozzá kell tennem, hogy fel vagyunk készülve arra, hogy a termelési struktúráinkat rugalmasan alakítsuk, amennyiben még nőni fog az elektromos hajtások száma, akkor ehhez mi kapacitásokkal és munkaerőállománnyal is tudunk majd igazodni.
Ugyanakkor azért hozzá kell tenni, hogy egy kicsit tágabb nézőpontból szemléljük ezt az egészet, hogy az Európai Unió hozott egy olyan döntést, hogy ki kell szép lassan az új gyártású autók esetében vezetni a benzinüzemű motorokat, de hát ugye ez még egy kicsit azért odébb van. Ugye ez is egy kihívás lesz az önök számára.
Mindenképpen nem csak a győri motorgyár számára, hanem az Audi márka egészét nézve is ez egy kihívás lesz, de az Audi elkötelezett amellett, hogy a jövő mobilitása az elektromos mobilitás. Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy ebben a jövő mobilitásában is sikeresek legyünk. Az Audi egyébként deklarálta, hogy a legutolsó belső égésű motorral szerelt új autója az 2026-ban fog megjelenni a piacon. Ez idő után már csak és kizárólag elektromos hajtással szerelt járműveket fogunk az ügyfeleinknek kínálni. Ez azt gondolom, hogy talán előrevetíti azt is, hogy nálunk hogy fog alakulni Győrben a gyártott motorok aránya, gondolok itt a belső égésűekre és az elektromosra. Egyértelmű, hogy évről évre növekedni fog az elektromos hajtások aránya a győri motorjában.
Kell valamiféle plusz beruházást, innovációt, másfajta szakembereket, tehát egy belső termelési struktúrába belenyúlni, vagy szép lassan ebben már úgy átalakulnak, fölkészültek?
Mindegyik kérdésre a válaszom igen. Természetesen az elektromos autók és az elektromos motorok gyártása más technológiát igényel, mint a belső égésű autók és a motorokhoz szükséges technológia. Folyamatosan beruházásokat eszközlünk a vállalatba. Ez a múlt évben egyébként több mint 300 millió euró volt, és a jövőben is ezt fogjuk folytatni. Már most tudjuk, hogy új elektromotor generációkat fogunk készíteni néhány év múlva. Az ezekhez szükséges beruházásokat már elkészítettük, előkészítettük. Természetesen szükség van változásra a munkaerő kompetencia portfólió tekintetében is. A munkatársaink rugalmasak, a munkatársaink tanulékonyak, és a munkatársainkat célzott átképzésekkel készítjük fel arra, hogy a belső égésű motorokat követően elektromos hajtásokat is tudjanak majd gyártani. Egészen más kompetenciákra van szükségük a munkatársainknak.
Említette az újabb generációját az elektromos motoroknak, a hazai magyar mérnököknek ebben a fejlesztésben kulcs szerepe van?
A hazai mérnökeinknek nagy szerepe van a fejlesztésben. Győrben egyébként a járműgyár és a motorgyár mellett mi működtetünk egy nagyon magas színvonalú műszaki fejlesztést is. Immáron 20 éve vannak fejlesztő mérnökeink, ezek a mérnökök részben motorokat, részben járműveket fejlesztenek, és néhány év óta már a belső égésű motorfejlesztők mellett a fejlesztőközpontunkban dolgoznak kitűnően képzett magyar mérnökök, akik kifejezetten elektromos motorokat fejlesztenek.
A cég tavaly évvégén 11.663 embert foglalkoztatott, elég pontos szám. Önöknek vannak esetleg munkaerő problémáik?
Természetesen a munkaerőpiac Magyarországon évről évre nagyobb kihívásokat állít mindenki elé, az Audi Hungária elé is, de mi Magyarországon nagyon vonzó munkaadó vagyunk, ezt egyébként bizonyítják azok a kitüntetések, amelyeket évről évre kapunk. Tavaly is a járműipar legvonzó munkaadójává választottak bennünket. Ez azt jelenti, hogy nehezebb megtalálni a kitűnő szakembereket, de több munkával, több marketinggel az Audi Hungáriának eddig is sikerült, és úgy gondoljuk, hogy aztán is sikerülni fog.
Az elmúlt néhány percben Lőre Pétert, az Audi Hungária ZRT külső kommunikációs vezetőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Minden idők legnagyobb piaci értékkel bíró keretével hangolódik az Európa-bajnokságra. a magyar férfi labdarúgó válogatott. A németországi kontinens viadal előtt Magyarország két barátságos meccs keretén belül előbb Törökországot, majd jövő héten Koszovót fogadja. A mérkőzésekre Marco Rossi 25 fős keretet hirdetett, amelyből több olyan játékos is kimaradt, akik az elmúlt években szerves részét képezték a válogatott keretének. A Trend FM által megkérdezett korábbi válogatott labdarúgó elmondta, hogy a végleges keret esetében főleg még a védelemben vannak kérdések, ugyanis több fontos játékos is kevesebb lehetőséghez jutott a klubcsapatában ebben a szezonban. Hrutka János hozzátette, hogy a következő hónapokban milyen változások érhetik még a válogatottat, illetve annak életét, környezetét. Maurer Kristóf interjúja következik.
Az Európa-bajnokság előtti egyik utolsó felkészülési lehetősége van most a magyar csapatnak. A következő hét napban ugyanis két barátságos meccset játszik a válogatott, először Törökország, majd Koszovó ellen. Ami talán itt most érdekesebb, az az, hogy milyen keretet hirdetett Marco Rossi szövetségi kapitány. Számíthatunk-e arra, hogy ez a főpróba előtti keret az ugyanaz a keret lesz, ami az Európa-bajnokságra utazik majd?
Szerintem abból a szempontból nem történt meglepetés, hogy azért hatalmas lehetőségeket még jelenleg sem biztosít a magyar labdarúgás Marco Rossi számára, hogy egy olyan mennyiségű játékos állományból válogathasson, amelyből hasonló erősségű keretet lehetne összehívni bármilyen ellenfél ellen. Ugye nagyjából adottak azok a labdarúgók, akik folyamatosan játszanak, külföldi csapatokban szerephez jutnak, olyan csapatokban játszanak, akik nemzetközi szinten is érdekeltek. Szóval mondhatjuk azt, hogy jelen pillanatban valóban a legerősebb keret került összeállításra, és persze vannak olyan játékosok, Kata Mihály, Botka Endre, Csobót, Fiola a Kalmár, úgy az utóbbi sérülése okán, akik nem kerültek be jelen pillanatban a keretbe, de rajtuk kívül, vagy esetlegesen még az Amerikában játszó Sallóin kívül ugye azért nehéz elképzelni, hogy más játékos számításba jöhet még az Európa-bajnokságig.
Ezek a felsorolt játékosok akkor most már valamennyire búcsút is inthetnek az Európa-bajnoki szerepléstől, vagy azért a következő, hát nagyjából még két bő hónapban van lehetőségük kiérdemelni azt a helyet, hogy ott legyenek ők is a Németországba utazó repülőgépen.
Én úgy gondolom, hogy bőségesen, hiszen ha megnézzük ezeknek a játékosoknak is, akkor inkább a védekezésben szerepet kapó labdarúgókról beszélünk. Ha megnézzük azokat a fiúkat is, akik most meghívást nyertek, akkor azt láthatjuk, hogy ott is vannak olyan labdarúgók, akik nem játszanak, vagy hol játszanak, hol nem játszanak. Ugye itt elég csak az elmúlt időszakban mondjuk Lang Ádám nevét kiemelni, aki a ciprusi alapszakasz utolsó hét mérkőzésen játszott, de most a bajnokság rájátszásában ugye a legutóbbi négy meccsen már kevesebb szerepet kapott, vagy Balogh Botond, aki a piros lapját követően most kevesebbet játszott a Pármában, Mocsi Attila, aki ugyancsak ahhoz mérten, hogy azért sok mérkőzésen pályára lépett a török bajnokságban, most a Gaziantep ellen például csak csereként lépett pályára az utolsó pillanatokban. Szóval pont a védelemben vannak olyan labdarúgók, akiknek a formája, a szerepeltetése azért az elmúlt időszakban hol pozitív, hol negatív jeleket mutat.
Igen, egy név talán még ez a felsoroláshoz, Szalai Attila, aki ugye a magyar válogatott védelmének egyik alapembere. Most már több éve, viszont ő sem kap annyi lehetőséget jelenleg Németországban, és érdekes az a kontraszt is, hogy korábban Marco Rossi szövetségi kapitány ugye azt a filozófiát, ha fogalmazhatunk így, vezette be, hogy azok a játékosok fognak játszani a válogatottban, akik valójában hétről hétre szerepelnek, mégis akkor úgy látszik, hogy bizonyos esetekben ez nincsen így, és ez a filozófia, vagy ez a íratlan szabály felülíródik akkor.
Hát ezért nem kell ilyen kijelentéseket tenni, mert valószínűleg a magyar labdarúgás még nem tartott, hogy annyi labdarúgóval válogasson Marco Rossi, hogy valóban be tudja tartani a hasonló volumenű ígéreteit és kijelentéseit. Ettől függetlenül én is úgy gondolom, hogy Szalai Attilának a válogatott keretben a helye, attól függetlenül, hogy jelen pillanatban nem játszik, és nem játszott ugye a Hoffenheimben sem, most a Freiburgban sem játszik, és nagy valószínűséggel nem is fog már sok szerephez jutni itt a bajnokság hátralevő részében. Viszont ha most nem hívta volna meg a szövetségi kapitány a keretben, akkor valószínűleg lemondhatott volna róla az Európa bajnokságra is, hiszen lelkileg elveszette volna az eddigi egyik meghatározó játékosát, viszont Marco Rossi meg szerette volna hagyni azt a kiskaput, hogy esetlegesen, ha mégis játszan a Szalai Attila, akkor bevethető legyen az Európa bajnokságon. Úgyhogy én ilyen szempontból ebben semmi rosszat nem látok. Nyilván azért azok a játékosok, akik miatt annak idején egy-két évvel ezelőtt született ez a megállapítás, azok nyilván most egy kicsit keserűen néznek a szövetségi kapitányra, hiszen őket pont ezen indokoknál vezérelve hagyta ki.
Igen, ha már lélektani kérdésekről beszélünk, még a védelemhez kapcsolódóan kapusposzton is egy érdekes vonal látszik jelenleg. Ugye Dibusz Dénes, aki az elmúlt időszakban Gulácsi Péter sérülése miatt rengeteget játszott válogatott mérkőzéseken is kiemelkedően teljesített. Kérdés, hogy ő megtartja-e a posztját az Európa-bajnokságra, vagy nyilván Gulácsi Péter, aki a Lipcse kapusa, és az egyik top ligában szerepel most már újra hétről hétre, vajon visszaveszi ezt a pozíciót, itt mire számíthatunk?
Egyrésztről ugye az Európa-bajnokságról még nem beszélhetünk, mert az nagyon távoli történet, még rengeteg minden jöhet még akár a játékosok, akár a válogatott, vagy akár a klubcsapatok életében. A tény és való, hogy a legtöbb szurkolónak ugye az emlékeiben a friss élmények sokkal közelebbinek tűnnek, és mindenki Dibusz Dénes nagy védéseire, kiváló teljesítményeire emlékszik. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy az egy nagyon jó belépő volt ahhoz, hogy most arról beszéljünk, hogy talán egyelő feltételekkel indulnak, viszont nem szabad azt elfelejteni, hogy ebben a fél évben, amíg Dibusz Dénesnek ugye az NB1-ben nem megnevezve senkit Magyarországon játszó csatárok ellen kell bizonyítania, addig Gulácsi Péter pedig Zanék, Harry Kane-ek, fülkrugok, vagy akár, mint láthattuk a Bajnokok Ligájában, a Real Madrid sztárjai ellen bizonyít, és ez egy hatalmas előny, én úgy gondolom, plusz azt a faktort sem szabad elfelejteni, hogy Gulácsi Péter hétről hétre együtt játszik Lili Orbánnal, és az a szinergia, ami kettejük között van, az egy nagy előnyt jelenthet a számára is, úgyhogy én is kíváncsian várom, hogy ezt a kellemes gondot miként fogja orvosolni a szövetségi kapitány.
Az is még egy érdekes kérdés, hogy Marco Rossi korábban fiatal játékosok játszatásától sem zárkózott el, hogy ez a mostani keretben is látszik. Ami még egy érdekes kérdés, és a médiában erről is jelentek meg mostanában cikkek, hogy a Girona csapatában idén bemutatkozó Jakobisvili Antal számára van esetleg arra lehetőség, hogy ha bár most nem is szerepel még a felnőtt kerettel, hanem az U21-es kerettel, akár az Európa-bajnokságra egy éles szezonzárással esetleg kapjon egy helyet.
Ezt azt tudod elfelejteni, hogy ugye most is egy bőve keret került meghívásra, de az Európa-bajnokságra csak 23 játékos lehet nevezni, szóval többen kiesnek majd még ebből a keretből is, és ebben a helyzetben csak olyan játékosok kerülhetnek meghívásra, én úgy gondolom, akik folyamatosan olyan mérkőzéseken szerepelnek, amelyek felkészítik őket majd az Európa-bajnokság megpróbáltatásaira. Ha Jakobisvili játszana folyamatosan a Girona felnőtt csapatában, én úgy gondolom, az egy nagyon jó belépő lenne ahhoz, hogy kipróbálja őt Marco Rossi, az sem jelenteni azt, hogy neki fix pozíciója lenne, de azt láthattuk az elmúlt időszakban, hogy a szövetségi kapitány nagyon nehezen változtat ugye a keret összetételén, nagyon nehezen bontja meg azt a remek hangulatot, amelyet a válogatottnak a környezete biztosít, akár a játékosok, akár a vezetők számára, úgyhogy ez csak akkor változhatna, hogyha valóban ezek a fiatalok folyamatos játék lehetőséget harcolnának ki maguknak a klubjukba. Ugyanakkor én szerintem az egy nagyon jó dolog, hogy mint a jelen keret is mutatja, hogy a Vancs az alá meghívásra került. A jövőben neki sem lesz elegendő nyilvánvalóan az, hogy a belga másodosztályban nyújt kiemelkedő pozíciót, ugye 10 gólnál 5 gólt használja ebben a szezonban, hanem neki is majd meg kell tenni azt a lépést felfelé a következő csapatában, hogy biztos meghívó elé nézzen. Ugyanakkor ez egy nagyon jó hívószó fiatalok számára, hogy van esély a nemzeti válogatottba is bekerülni, akár Biztes, akár Jakobisvili, akár Vancsa Zalán. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne és nagyon jó üzenet lenne, hogyha bármelyikük ott lehetne fiatalként az Európa-bajnokságon.
Röviden még azzal foglalkoznék, hogy a Transfermarkt mérései szerint jelenleg a magyar válogatott valaha volt legértékesebb szintjét veszi fel. 165 millió euró az értéke jelenleg a magyar csapatnak. Ez összefüggésben van azzal, hogy milyen elvárásaink legyenek mondjuk az idei Európa-bajnokságra nézve? Tehát számíthatunk arra, hogy 8 évvel ezelőtti vagy 4 évvel ezelőtti teljesítményhez képest lehet-e ez az idei kontinens viadal a szintlépés?
Szerintem szakmai dolgokat levonni keretek értékéből, pár a Transfermarkt adataiból felesleges és nem is lehet. Ha innen közelítenénk meg, akkor pénteki ellenfelünk ugye több mint kétszer annyit ér, mint a magyar válogatott. Ugyanakkor a világranglistán ugye mögöttünk szerepel a török csapat. Úgyhogy nem hiszem, hogy ebből lehetne messze menő következtetéseket levonni. Sokkal inkább azt lehet látni egy részről, hogy sokkal nagyobb összegek szerepelnek a futballban, és ez a hatalmas pénzmennyiség, amelyik az elmúlt években, évtizedekben folyamatosan növekvően érkezett a labdarúgásban, ez meglátszik és visszatükröződik a játékosok értékében is. Nyilván nagyon nagyot nyomott a labda ezen az összegen Szoboszlai Dominik feltűnése, hiszen az ő szeletelből a tortából nyilvánvalóan egy hatalmas rész, de ugyanakkor nem szabad sem elvenni, hogy az elmúlt időszakban ilyen sikeresen szerepelt a válogatott, 12 mérkőzés óta veretlen, és azt az apró tényt sem szabad elhallgatni, hogy egyre több olyan játékosuk van, aki a top 5 bajnokságban játszik. Nyilvánvalóan ez az ő áraikban, az ő értékükben is megmutatkozik, és ez hatással van az egész keretre nézve.
Az elmúlt néhány percben Hrutka János korábbi válogatott labdarúgót hallották. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is velem tartottak. Legyenek így a következőkben is, hiszen most következnek a rádiónk legfrissebb hírei. Molnár Gábort, a mai adás szerkesztőműsorvezetőjét hallották. A viszont hallásra.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.